A vezérfonalunk szerint már a kijelölt igét olvasom, elkezdtük tanulmányozni a János írása szerinti evangéliumot, a már a kijelölt rész a kánai mennyegző története, hallgassuk meg. Ezt olvashatjuk a János írása szerinti evangélium második részében, az első 11 verset olvasom. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus ezt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond néktek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodó rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték, szűnültik. Aztán így szólt hozzájuk. Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Testvérek, megvallom, hogy hosszasan töprengtem én magam is, hogy maradjak-e ennél a textusnál, vagy keressek valami szilveszterre alkalmasabb igét. De hát minden ige mindenkor időszerű, és ha a Szentlélek könyörül rajtunk, ez az ige legalább olyan jó, mint egy választott, alkalmas, alkalmi ige. És valóban, ahogy magamban forgattam a dolgot, elkezdett élni ez a történet bennem, és valóban üzenetté, igévé lett, úgyhogy most nagyon jó meggyőződéssel prédikálok szilveszter estén erről az igéről. Amikor ezen gondolkoztam, egyszer csak úgy eszembe vágódott az, hogy Kosztolányi Dezső egyszer valami csodálatos részegséget élt át, egy hajnali részegséget, aminek az a lényeg, hogy egyszer csak ráeszmélt, hogy ő vendég egy hatalmas nagy vendégségben, és ezt a kánai mennyegzőt is én most így értem, hogy ez nem egyszer történt meg, ott persze, ott egyszer megtörtént, de mint szimbólum jelképez egy hatalmas mennyegzőt, aminek a vendégei vagyunk. Egy globális, hatalmas vendégséget, hiszen Jézus is úgy szerette ezt a képet, hogy az Isten országa olyan, mint egy hatalmas, csodálatos, gazdag mennyegzői vacsora. Tehát a kánai mennyegzőt is most úgy értelmezem, hogy Isten mennyegzőt készített nekünk. Aztán bajba jutunk, aztán segít az Isten erő, majd egy kicsit részletesebben szólok. De szeretném, ha belehelyezkednénk ebbe a szemléletbe, hogy az Isten vendégei vagyunk egy nagy vendégségben, és most éppen eltelt egy idő, visszatekintünk, megköszönjük azt, amit meg kell köszönni, megvalljuk, amit meg kell vallanunk, de ennek a történetnek a jegyébe. És még egyszer mondom, hogy Kosztolányi Dezsőnek a Hajnali Részegség című verse jutott eszembe, el is olvastam, újra elgyönyörködtem, valóban a világirodalomnak egyik remek műve ez a vers, és ide is hoztam, és olvasok is belőle néhány sort a végéről, mert nagyon megindító, az egész vers természetesen gyönyörű. Aki nem ismeri a verset, annak úgy mondom, hogy egyszer egy lanyha őszi éjszakán nem tudott aludni, zakatolt a fejébe minden gondolat. Éjszaka fölkelt, ide-oda járt a szobájába, aztán egyszer csak oda támaszkodott az ablakhoz, és kitekintett a csillagos égre, és akkor átélt valamit. El kell olvasni, hogy milyen csodálatos az élménye, ahogy átélte azt, amit most itt mindjárt olvasok, csak a végét olvasom ennek a hosszú versnek, csak hogy helyezkedjünk bele, hogy az ablakon kitekintő a csillagos égboltot látja, hajnalodik, lassan elhalványodnak a csillagok, fölemelkedik a nap. Tehát ezt az élményét írja le, és aztán így fejezi be. 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündökör fölöttem ez a sok élő, fényes, égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyem mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten, földig hajoltam, s mindent megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hogy lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Hát most így legyünk mi is, hogy egy nagy, ismert, ismeretlen úrnak vendége voltunk ebben az esztendőben. Hiszek vagy nem hiszek, nem változtat azon, hogy vendége vagyok egy hatalmas úrnak. Itt elmondok egy vallomást, mert úgy megindított ez, hogy egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Hogy vajon én mit mondanék e szó helyett, hogy ismeretlen úrnak. Ezt vállalom, vagy nagy dőfösen azt mondom, hogy én nem, én egy ismert úrnak vendége voltam, vagy ti, akik most visszatekintetek, egy ismerős vagy ismeretlen úrnak vendégei voltatok ebben az esztendőben. Megrendítő volt számomra az is, hogy 50 év, milyen öreg volt már 50 évesen Kosztolányi Dezső, én szegény, kegyelembe fogadott bűnös ember, azóta több mint negyed századot kaptam az 50-hez, és úgy adhatok hálát, földig hajoltam, és mindent megköszöntem. Ez egy sor elég volna szilveszter esti üzenetnek. Földig hajoltam, és mindent 1991-et megköszöntem. Na tehát vissza oda, hogy milyen az én személyes vallomásom, hát röviden elmondom az évtizedeknek a eseményét két-három mondatban. Kijöttem a teológiáról, azzal, hogy sokan ismeretlen úrnak a vendégei, de én bezzeg, tudom, ismerem azt az urat. Kijöttem azzal, hogy fölkészültem a sokak számára ismeretlen úrnak a megismertetésére. Tehát az első állomás ez volt, hogy én ismerem ezt az urat. Aztán múltak az évtizedek, és egyre inkább elhalványult mindaz a tudomány, amit készen kaptam a teológián, és az ismeretes úr ismeretlen Istenné lett. Fölismertem, hogy nem olyan az Isten, mint ahogy tanultam. Ez hosszú évekbe került, amíg eljutottam ide, aztán kezdett derengeni valami, és most csak ennyit mondhatok, hogy ebben az Isten derengésben vagyok. De 1991 végén egy kicsit több fény van bennem, mint az elején volt. Ez az én örömöm, hogy egy Isten derengésben, egy Isten megvilágosodási folyamatban vagyok. És így gondolok erre az esztendőre, és így gondolok erre az egyetemes kánai mennyegzőre, amelyiken részt veszünk, akár tudunk róla, akár nem, akár hiszünk, akár nem, ennek az ismeretlen vagy ismerős mennyei Úrnak a vendégei vagyunk. És hogyha most ezt a történetet átgondolom nagy vonásaiban, egy negatívum, meg egy pozitívum emelkedik ki a történetből, és ezt akarom egy kicsit részletezni. A nagy negatívum a történetben az, hogy elfogyott a boruk. Kezdték nagy vidáman, aztán egyszer csak ott volt még az egész lakodalmas nép, csak éppen elfogyott a boruk. Azt hiszem, jó diagnózis ez az 1991. évre, és pedig az egész emberiségre nézve. Nagyon elfogyott a borunk. Akár úgy vesszük a bort, hogy ennivaló, akár úgy vesszük, hogy öröm, lakodalmi vigasság, nagyon elfogyatkozott a bor, ez a negatívum. Elfogyott a bor, a pozitív az, hogy de ott volt Jézus. És nem volt tehát elvesztve, elveszett a helyzet. Ez az én hitbeli diagnózisom, évzáró gondolatom. Nagyon elfogyott a borunk, de valahol itt van Jézus, és nem lehet őt siettetni, még a saját anyja se siettetheti. Amikor eljön az ő órája, akkor Jézus cselekszik. Tehát ez a világ szemléletem, elfogyott a borunk, de itt van Jézus, és ő cselekedni fog. Ez, hogy elfogyott a borunk, ezt így is megfogalmazta magamba, hogy megint elszalasztottunk egy esztendőt, emberiség. Megint eltékozoltunk egy esztendőt. Nem tudjuk, hány esztendő van még ahhoz, hogy emberi módon éljünk, és többen is, és mindenki emberi módon éljen. De ehhez sok mindent kellett volna cselekedni, és nem tettük. Egyetemesen ránézve az emberiségre, erre a föld golyóra, rátekintve a fogyatkozó időt is figyelembe véve, azt kell mondani, hogy megint eltékozoltunk egy esztendőt, anélkül, hogy érdemlegesen tettünk volna valamit. Sőt, nem hogy tettünk volna érdemlegesen valamit, hanem még magunk kezével rontottuk a helyzetet. Itt el lehetne sorolni aztán ennek az évnek az eseményeit, most ilyen szempontból, hogy lett volna lehetőségünk egy kicsit vigyázni az ivóvízünkre, a levegőre, a környezetünkre, a tüzelőanyagunkra, az energiáinkra, lett volna alkalmunk átszervezni, rendezni, takarékosan élni, lett volna lehetőségünk valami kicsit lépni, arra, hogy a rohanás legalább lassúbb legyen, lett volna a lehetőség, megint egy egész esztendő, és elszalasztottuk. Én így tekintek erre az esztendőre, hogy elszalasztottuk ezt az esztendőt, amikor valamit tehettünk volna. Még szennyesebb lett a világ, és továbbra is folyik a fegyvergyártás, fegyverkereskedem, most hallott, hogy egymás után naplezik le, hogy ez az állam tankokat szállít oda, az az állam eladja a fölöslegessé vált tankjait amoda. Vannak tankok, amelyek az amerikai tankoknak nem komoly ellenfelük, de Ázsiában meg Afrikában még lehet lövöldözni ezekkel a tankokkal. Tehát egyszerűen kivonják a forgalomba és átcsoportosítják Ázsiába és Afrikába, és folyik tovább a fegyverkezés. És hát nem kell részletezni, olvassátok, ti is ismeritek a híreket, egy esztendőt elszalasztottunk. Nem, hogy elszalasztottunk, hanem többet ártottunk, meggyőződésem szerint ebben az esztendőben többet ártottunk a Föld élet lehetőségeinek, mint az előző években. Gondoljunk a kuvaiti égő olajkutakra és a harcokra, és ami most van, és ami éleződik, ami lesz tovább a következő esztendőkben is. Nevezetes ez az esztendő bizonyára, vastag betűsen írják majd a történelemkönyvekben ezt az esztendőt, de mondom, hogyha hívő szemmel, vagy akár emberiség féltő szemmel nézzük ezt az esztendőt, akkor azt meg kell mondani, hogy elszalasztottunk egy esztendőt. Semmit nem léptünk abba az irányba, hogy tovább is lehető maradjon az emberi élet ebben a világban. Elszalasztottunk egy esztendőt. És még egy kicsit beljebb tekintve a dolgok szerkezetébe, itt meg egy másik vers jutott eszembe, József Attilának a verse, és abból is csak egy sort idézek azért, hogy a gondolataimat folytathassam. Levegőt kiáltott fel József Attila, pedig akkor még valószínűleg tisztább volt a levegő, de érezte már, hogy levegőt, és ebben a versében van ez a csodálatos sor. Jöjj el, szabadság, te szűj nekem rendet. Egy kicsit egzegetáltam ezt a verset, és azt kell mondanom, hogy ez a kedves naív József Attila jó hiszemű volt. És így állította fel a tételeket egymás után, hogy jelenleg van a káosz, aztán jön a szabadság, és ha a káoszból szabadság lesz, a szabadság rendet fog szülni. Ez az ő teológiája, vagy politikája, politológiája. Jöjj el, szabadság, te szűj nekem rendet. Ebben a naív hiedelemben volt József Attila, mivel hogy nem volt szabadság, elképzelt, hogy ha majd jön a szabadság, akkor a szabadság rendet fog szülni. És most a szemünk láttára cáfolja meg a világtörtem József Attilának ezt a szép sorát. Mert jön a szabadság, de nem születik belőle rend. Itt Magyarországon is körülnézhetünk. Volt a szolgaság, nyugtunk alatta, örültünk, hogy elmúlt a szolgaság, és jöjj el, szabadság, te szűj nekem rendet. Eljött a szabadság, és nem szült rendet. Tehát úgy látszik, nem stimmel a dolog. József Attilának a sorrendjét valahogy meg kell változtatni. Valamit be kell iktatni, mert ez így nem megy. Itt van a szabadság, és gonoszabb lett az állapotunk, mint volt az előtt. A rablás, a szabad rablás, a hazugság, a romlottság. Szabad utat nyert. Szabad milliomossá lenni. Úgyhogy átgázolok az éhezőkön, az otthontalanokon, gátlástalanul. Mint ahogy ez mindenütt vele járója a demokráciának. Mi abban a kezdeti stádiumban vagyunk, amikor nincs még az a háló, ami felfogja azokat, akiket lerúgtak, letapostak. Na mindegy, tehát nem stimmel ez a dolog, hogy jöjj el, szabadság, szűj nekem rendet. Tehát akkor hogyan kell felállítani az újfajta lépéseket. És itt most a tezélyekre hivatkozom, és a tezélyeknek a gondolatára, és az szerintem felállítja a helyes sorrendet, a helyes rendet, hogy tudnék, a rend nem a szabadságból születik, hanem először kell az, hogy szeretetet éljünk át. Ha a szeretetből születik a szabadság, akkor lesz rend. Jelenleg, rövidre fogva így mondom, Krisztus nélküli szabadságot kaptunk. És a Krisztus nélküli szabadságnak ez az eredménye, amit látunk, és amit még látni fogunk. Tehát József Attilának a sorait meggyőződésem szerint így kellene most már korrigálni, hogy Nem úgy, hogy jöjj el szabadság, teszünk nekem rendet, hanem úgy, hogy jöjj el Krisztus, jöjj el Krisztus, te adj nekem szeretetet, a szeretet szabaddá tesz, és ha a szeretet szabaddá tesz, abból rend lesz. Ez a meggyőződésem. Gondolkozzunk el ezen. Jöjj el Krisztus, áraszt ki reánk a te szeretetedet. Ha a te szeretetedben élünk, akkor ajándékozunk egymásnak olyan rendet, ami építő rend. Tehát a József Attilai sorrend káoszból szabadság, szabadságból rend. Az én hitem és gondolom jó néhányunknak a hite az, hogy Jézus Krisztus szeretetet ad, a szeretet megajándékozza másikat szabadsággal, és akkor végre az a rend elközeledik, aminek a neve az, hogy Isten országa. Ez tehát a záró üzenet, ez volt számomra az üzenet. A nagy negatívum az, hogy nincs borunk, a nagy pozitívum az, hogy van Jézus Krisztus, él Jézus Krisztus. Ha Jézus Krisztus jön, nem feltétlenül angyal sereggel körülvéve, dicsőségesen úgy, ahogy szimbolikusan leírja a jelenések könyve, de jön szellemével, szent lelkével, áldásával, ébresztő, újjáteremtő hatalmával. Ha jön Jézus Krisztus, akkor az ő jelenlét a szeretetnek a kiteljesedése. És akkor fog születni az a rend, amiben aztán lehet élni. A számadás órája, az utolsó istentisztelet alkalma. Most ebben a gondolatrendszerben próbáljunk számot adni erről az esztendőről. Egy ismeretlen úrnak, vagy egy ismerős úrnak a vendégei voltunk. Legalább az utolsó órákban tudatosítsuk egészen élesen, hogy igen, én egy hatalmas úrnak a vendége voltam ebben az esztendőben. És ez az úr a kánai mennyegző példázata szerint könyörül rajtam akkor, amikor nincs boruk. Ezen még külön el kell gondolkozni, ahogyan megdorgálja a nász nagy a vőlegényt, hogy tehát az a szokás, hogy először a jó bort adják, és azt, amikor már megittasodtak, akkor a rosszat, és te fordítva csinálod. Most adod a jó bort. Nem tudta, hogy az a Jézus Krisztus jó bora. Na hát ez nekem mindig is nagyon nagy evangélium volt, hogy tényleg ennek a világnak a menükártyája az, hogy először a jó bort, aztán amikor már megittasodtak, akkor jöhet a hitványabb is. A Jézus menükártyája az, hogy amikor nagyon megsavanyodik, elfogy a bor, akkor jön az igazi. Merészelünk-e úgy tekinteni a jövőbe, hogy előttünk van a java a dolgoknak? Nem feltétlenül politikailag vagy gazdaságilag, de előttünk van az életnek a java, az igazi java előttünk van. És a Kosztolányi Dezső szavaihoz igazodva talán, vagy attól függetlenül, megszületett bennem egy mondat, és ezzel búcsúzom tőletek ettől az esztendőtől, hogy amikor nagy bajba jutunk, amikor végképp elfogy az öröm, elfogy a bor, bajba jut a vendégsereg, amikor bajba jut az ország, az emberiség, akkor nincs más lehetőségünk, mint ezt a kifejezést találtam, belerészegedni Jézusba.